kirepül a fészekből a kismadár vagy a gyerek, a családi fészekből vagy kilöki a szülő, vagy ott marad 40 éves koráig, hogy is válunk önállóvá, hogy is segítjük önállósághoz nagykamasz gyerekeinket. Ez a fő témánk ezekben a kamassarok adásokban, és az elmúlt alkalommal arról beszélgettünk, hogy vajon mik azok a fixpontok, mi az a szilárd alap, amihez a szülő ragaszkodjon még akkor is, amikor a gyerekek már nagyok, vagy szívesen megkérdőjelezik a családi szabályokat. Ezzel a témával folytatjuk. A mikrofonnál a két műsorvezető,
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán. És akkor kicsit összefoglalásképpen az előző adások után, illetve talán könnyed felütésképpen hallgassuk meg Janikovszki Éva, Kire ütött ez a gyerek címmel, aki felolvassa, az pedig Halász Judit.
Apukám sokszor mondja nekem, hogy vigyázz, mert kihozol a sodromból. De mindig későn szó, mert olyankor már kint van. Fiamnak, Janónak. Kire ütött ez a gyerek? Amíg kicsi voltam, és okos, és kedves, és szép, mindig tudták, hogy kire hasonlítok. Nagymama azt mondta, Istenem, akárcsak az anyja. Nagypapa azt mondta, az ördögbe is szakasztott az apja. Emil bácsi azt mondta, a megszólalásig szegény Julán. Apukám azt mondta, mintha csak magamat látnám. És anyukám azt mondta, azért talán rám is hasonlít egy kicsit. Amíg kicsi voltam, és több eszem volt, mint egy nagynak, anyukám egy füzetbe írta be, hogy mikor fordultam a hasamról a hátamra, mikor ültem fel először, mikor álltam fel a járókában, mikor ittam először bögréből, és mi volt az első szó, amit kimondtam. Amíg kicsi voltam és aranyos, mindenki így beszélt hozzám. Anyuka egyetlen boldogsága, nagymama szeme fénye, drága csillagom, kicsi bogaram. Eszem azt az arany kezecskéjét, hadd puszíjam meg a talpacskáját, mit hoztam én az én kismadaramnak. Amióta megnőttem, és butaságukat beszélek, és elviselhetetlen vagyok, és rossz rám nézni, aki csak meglát, azt mondja, ez volna a ti fiatok, szinte hihetetlen, nem lehet ráismerni. És a család szégyenkezik, mert arra persze nem számítottak, hogy én is kinövöm magam. Amióta nagy vagyok, és ütődött, és nyegle, és idétlen, csak ülnek és sóhajtoznak, hogy kire ütött ez a gyerek. Nagymama azt mondja, én nem tudom kire, de az anyjára biztos nem. Nagypapa azt mondja, én nem tudom kire, de az apjára biztos nem. Emil bácsi azt mondja, szerencse, hogy szegény Jolán ezt már nem érte meg. Apa azt mondja, most láthatja az anyja, hogy nem kellett volna mindent ráhagyni. Anya pedig azt mondja, te vagy az apja, hát miért nem pofozod meg? És bár a család jól tudja, hogy minden kamasz elviselhetetlen, egymás közt mégis belátják, hogy ami sok az sok, az ő türelmüknek is van határa, és ez itt nem mehet tovább. Csak még azt nem tudják pontosan, hogy akkor hogyan is menjen. Nagymamám szerint valakinek ugye nevelni kellene ezt a gyereket, mert csak nő, mint a dudva. Nagypapám szerint szigorúbban kellene fogni ezt a gyereket, mert első a kötelesség. Aranka néni szerint meg kellene válogatni, hogy kikkel barátkozik ez a gyerek, mert aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók. Anya szerint többet kellene aludnia ennek a gyereknek, mert sosem alussza ki magát. Apa szerint többet kellene tanulnia ennek a gyereknek, mert így nem viszi semmire.
Valamiképpen az van ebben nagyon szórakoztató módon megfogalmazva, hogy hát ez a gyerek, amikor világra jön, akkor is meg kell ismerni, hogy mik a kis szokásai, milyen egyéniség, és ismerek olyan fiatal anyukát, akinek nem kis nehézséget okoz az, hogy hát az a baba, akit ő annyira várt, meg a szeme fénye, hát az viszont egyáltalán nem hasonlít ő rá, hanem az apukájára, de a későbbiekben is lehet akár így idegen a gyerek, vagy tűnhet idegennek, furának a szülő számára. Tapasztaltál ilyet, vagy hogyan lehet ezen túllépni, vagy egyáltalán kivédeni azt, hogy egy szülő hát ne idegenedjen el a saját gyerekétől, vagy a gyerek hát ne előbb-utóbb ilyen kis fura idegenként mozogjon a családi házban.
Ez roppant időszerű szerintem erről beszélni, vagy erről gondolkodni, mert
amikor a szülő igazából végzi a saját napi feladatait vagy dolgait, sokszor lehet az, hogy a gyerek meg a közösségi médián vagy bármilyen felületeken közben egészen más ismerettségeket köt, egészen más dolgokba kezd hinni. Vannak ezek az algoritmusok, ahogy a TikTok videó működik, hogy azt kínálja föl a gyereknek, amit néz. Hogyha mondjuk elkezd egy kicsit rosszabb hangulatban, összeveszik a szüleivel és ilyen depresszív tartalmakat nézni, akkor tudjuk, hogy ez egyre jobban generálódik a telefonján vagy a laptopján, amit néz, és egyre inkább keveredik ezekbe bele. Régen ez egyáltalán nem volt. Ha egy rossz hangulat után újra tudta kezdeni a család a jobb hangulatot, vagy akár bocsánatkérés formájában, akár egyszerűen csak telik az idő, és akkor kikeveredünk belőle. Manapság nem tudjuk, hogy miben keveredik az a gyerekünk, aki az ajtó mögött eltűnik, vagy az ajtó magára rácsapja, és elvonul. Tehát szerintem nagyon nagy a felelőssége a szülőnek, pont ebben a kire ütött a gyerekben, hogy ne veszítse el a fonalat a gyerekkel, ne legyen idegen, ne váljon idegenné. Hát valóban ehhez rengeteg időt kell tölteni. Sok kérdést kell feltenni a gyerekünknek, és reménykedni, hogy pont sikerült eltalálni azt, ami őt megszólítja. Hány a szülő van, aki alapvetően azt érzi hivatásának, hogy hazajön a gyerek az iskolából, és megkérdezi, hogy na, mi volt a suliban, milyen jegyet kaptál?
Semmi.
És mi történt? Semmi. Így van. Tehát ez a hivatalos válasz, és ezt szerintem tudja is a gyerek, és nem is igazán tér el tőle. És hát szerintem a szülőnek az a feladata, hogy kreatív legyen, és akkor is, hogyha az a gyerek 20 éves, vagy nem tudom én, 21, de még ott lakik a házban, hogy meg tudja őt beszéltetni. Ez szerintem ehhez trükkök kellenek. Van úgy, hogy ebben a riportban is, amit most az utolsó részét hallgatjuk majd ma, gyakorlatilag a szülő a saját alvásának a kárára tud vele beszélgetni, mert hányszor van az, hogy egy fiatal estére pörök föl, úgyhogy mondjuk egy edzés után, vagy egy dolgai végeztével kerül olyan állapotba, hogy valamit van kedve mondani. Könnyen lehet, hogy a suli után nincs kedve semmit mondani. Kell vadászni a lehetőséget az autóba üléskor, amikor visszük a gyerekeinket A-ból B-be, és óvatosan keresgélni azokat a témákat, amik esetleg tényleg érdekesebbek, mint a tanulás. Lehet, hogy a barátnőivel, barátaival történt valami, ami érdekesebb, amiről szívesen beszél. Tehát, hogy azt hiszem, hogy itt a szülőnek végtelen nagy feladata van, éppen ebben, hogy megtartsa a gyerekét az ismert, vagy hogy mondjam, ismertségében tartsa azt a gyereket, és ne hagyja, hogy teljesen elhajoljon, elkalandozzon.
Hát valószínűleg ugye itt a virtuális világ egy külön irány, amelyben a gyerek jel távolodhat a családjától, de amikor még ez nem volt, azért a kamaszkor, főleg egy lány, én azt figyeltem meg, hogy pár hónap alatt iszonyatosan nagyot tud változni. Talán egy fiú nem is. Tehát ő valahogy lassabb, lomhább, később érik a fiú, szoktuk mondani, ebből az is következik, hogy a változása is lassabban következnek be, de egy lány esetében pár hónap alatt, mintha valaki egészen mást látna az ember maga előtt. Ezen egy tanár is meg tud lepődni, hogy tud ekkorát változni az a gyerek, és nem is mindig jó irányba, és ugyanakkor hát a szülő számára azt, hogy ezt kövesse, és tényleg hát maradjon egyáltalán ismerettségben, meg beszélő viszonyban azzal a gyerekkel, ne idegenedjen el tőle. Azért szerintem mindnyájunk életében vannak intenzívebb időszakok, egy munkában egy hajszoltabb pár hét, és akkor azt mondjuk, hogy jó, hát majd túl leszünk ezen, most minden idegszállammal erre kell koncentrálni, csak hogy ez mondjuk a maszkorban elképzelhető, hogy nagyon-nagyon sok idő, túl sok idő az, amit így kiadhatnánk a kapcsolatból.
Borzasztóan intenzívek és gyakoriak lehetnek ezek a nem tudom én ilyen kihívások, trendek, amiket az ember meglepve hal, mert fogalmunk sincs róla, hogy éppen most meg kell csinálni azt a kihívást, hogy egy vödröt a felé ére húz, és úgy videóztatja magát, hogyha mindez nélkülünk történik, mert mi csak rálegyintünk el, hogy a munkánk intenzív, akkor egyre jobban leszakadunk arról, ami a gyerekünket foglalkoztatja. Ugye már többször előkerült az, hogy sokszor az önállósodást valahogy az nehezíti, hogy anyagilag a szülő sokat enged, vagy többet engedhet meg már magának, illetve a gyerekének, mint amikor ő volt fiatal. És ez pont ellenébe megy annak, ami a küzdőképes fiatalt kinevelni. Tehát a mi gyerekünk, ha meg kell küzdenie majd a párkapcsolatával, a gyerekétnek a nevelésével kitartani sokféle módon, akkor valószínűleg nem azzal segítjük, hogyha érettségire autót adunk neki, diploma mellé, lakást adunk neki, mert pont azt vesszük el tőle, hogy ő küzdött meg, hogy letett valamit az asztalra. És ugye ez egy kicsit ilyen nehéz és visszás, hogy a szülő maga megküzdött ugyan bizonyos anyagi javakért, de már úgy gondolja, hogy a gyereke ne kezdjen úgy önálló életet, hogy ezek neki nincsenek kéznél, nincsenek meg. Szerinted milyen buktatói vannak annak, ha a szülő mindent a gyerek feneke alá tesz, és hányféleképpen teszi ezt?
Hát így van, ugye mit tehet a szülő, az is egy nagy kérdés. Csak egy vicces történet jut eszembe, ez hál' Istennek nem a mi iskolánkban történt, de egy közeli iskolában, ahonnan ismertem így tanárkollégákat, mesélték azt, hogy hát mit kapott a gyerek a 18. születésnapjára. Tehát nem karórát, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt, vagy nem autót, mint talán most már úgy előfordul, még nem is csak lakást, hanem egy kocsmát. És hát ez egy ilyen bicskázós kocsma volt, úgyhogy attól kezdve a gyerek nagyon sokszor hiányzott az iskolából, mert mennie kellett tanúskodni, hogy mi történt ugye az ő tulajdonában lévő kocsmában. Na most, ami számomra mindig furcsa jelenség volt, bár éppensége lehet, hogy az önállósulás irányába mutatott, csak éppen túlzottan, vagy torz irányban, az, hogy a gyerek nem egy esetben már középiskolás korában munkalehetőség után nézett. Amit én nagyon jónak tartok, hogyha mondjuk a nyári szünetben 2 hétig dolgozik, és kipróbálja magát ebben, de amikor mondjuk kazánokkal kereskedett, megint csak konkrét példát mondok, az viszont egy olyan anyagi önállóságot adott a gyereknek, ami hát nem szerencsés, és hát ezzel párhuzamosan sokszor persze ezt is megfigyelhetjük, hogy túl korán megy végbe az önállósulás, vagy nem fokozatosan, hanem egyszerűen a gyerek már 14-5-6 éves korára abszolút kicsúszik a szülőnek a kezéből. Hát ez sem jó, mert pont a fokozatokat nem járja végig. Ami szerintem fontos dolog, hogy mondjuk például egy nyaralás alkalmából nem baj az, hogyha az a család hát nem a luxust keresi, hanem kicsit kipróbáljuk ezt, hogy az együttlét kedvéért, vagy egy élmény kedvéért, egy egzotikus országnak, vagy vidéknek a fölkeresése kedvéért, hát kvázi leadunk az életszínvonalunkból. És akkor sátorban alszunk, vagy összehúzzuk magunkat valahol egy kis szálláshelyen, vagy magunknak kocsfasztunk valami ennivalót. Tehát az önállósodás a fiatal számára jó esetben, normális esetben ezt jelenti, hogy a szülei által megteremtett életszínvonalból le kell adni az önállóság kedvéért. Na most, hogyha ezt maga a gyerek nem tudja elképzelni, volt olyan diákom, aki így az első osztálynak, tehát 9 akkoriban még első, az a 9. osztálynak a kisebb-nagyobb kirándulásai után, a 10. osztályban azért úgy egy következő evezős túra, vagy kerékpártúra, vagy egyéb előtt így megkérdezte, hogy hát lesz-e fürdőszoba a szálláshelyen. És hát mondtam, nem lesz, mert evezni megyünk, és ott van a folyó, majd az lesz a mosakodási lehetőség, és akkor egész egyszer nem jött el. Mert azt, hogy az életszínvonalából ő idéglenesen leadjon valamit, erre nem volt képes. Ugye arról talán már korábban is volt szó, hogy az nem baj egyébként, hogyha a gyereknek a zseppénze az nincs túlzottan bőrére eresztve, vagy hát nem korlátlan mennyiségben áll olyan formában rendelkezésre, hogy hát kvázi van egy bank számla, bankkártya, és akkor azon viszont nagy összeg van, hanem hogy valamiképpen a szülő jó, hogyha egy ilyen célfinanszírozást alkalmaz, és amellett a teljesen szabad felhasználású zseppénz az nyugodtan lehet szűkebbre szabva. Azt, hogy utána a szülő tényleg hát hogyan segíti hozzá valamit, biztos, hogy segíteni kell ahhoz, hogy ez a gyerek lakáshoz jusson, vagy valami, de azért erre talán vannak más megoldások is, mint a készre átadott lakáskulcs. Hanem például az, hogy van a tágabb családban, és hát itt persze jó, hogyha van tágabb család, meg ott a kapcsolatok olyanok, hogy ebben együtt lehetne működni akár szélesebb körben, hogy van olyan lakás, amit mondjuk indulásképpen akkor 2-3 évig akár egy fiatal házaspár kisgyerekkel akár használhat. És aztán utána a másik testvér, másik unokatestvér megy abba bele, vagy ugye itt a részletekben hallgatott riportunkban is van olyan, hogy hát valamiképpen kettesével jutnak valami albérleti, vagy ilyen-olyan lehetőséghez, vagy hát ugye a szülő szintén támogathatja azt, hogy ez a gyerek kollégiumban töltsön valamennyi időt, és hát talán az is persze igénye lehet már ugye egy fiatalnak, hogyha már megvan a jogosítványa, hogy mondjuk hozzájusson autóhoz, de azért ez sem feltétlenül baj az, hogyha nem külön kocsia van a gyereknek, hanem hát esetleg el kell kérni a szülőkocsiját például. Szóval kicsit érzékeltetve azt, hogy hát ez a mi autónk, tehát hogy persze a gyerek is tud vezetni, meg alkalomattán szüksége is lehet rá, de hát majd idővel biztos neki is lesz, ha úgy hozza az élet. Most meghallgatjuk Sólyomné György Dorottyával készült interjú befejező részét.
Nagyon lényeges ez az időtöltés, meg a minőségi együttlétnek a témája, hiszen ezt, amilyen időről te beszélsz, ahhoz képest is már szerintem romlott az, még az otthon levő anyukáknak a lehetősége is, hiszen ott majdnem rabjai ők is sokszor a telefonjuknak, a munkájuknak. Tehát erre tényleg nagyon oda kell koncentrálni, és nagyon jó, hogy ez felmerült. Még egy nagyon kényes kérdést hadd kérdezzek meg tőled engem. Nagyon foglalkoztat az, hogy amikor az embernek a gyerekei már kirepülnek, akkor általában egy jobb anyagi helyzetben létezik már az a család, hiszen ott a szülők nagy valószínűséggel dolgoztak életükben, lehet, hogy van egy autójuk, de lehet, hogy kettő, lehet, hogy nyaralójuk is van, és hogy mégis, amikor a gyermekük, hát akár az esküvő is ilyen, hogy hogyan szervezi meg ezt a gyerek úgy, hogyha a szülő nem segít, nyilván a szülő segít. Na de mennyire segítsünk? Lakást adjunk rögtön, már fiatalon, már, vagy csak a házasulandónak? Vagy hát, jaj, nem tudnak eljutni A-ból B-be, akkor azért vásároljunk nekik egy kocsit. És hogy vajon mi az a határ, hiszen ez borzasztó nehéz lehet, tudva az, hogy egy-egy családnak nagyon más anyagi léte, vagy az anyagi biztonsága, tehát hogy nem is mindenki ugyanazt engedheti magának, de mégis gondolom, hogy nem annyira egyértelmű ez, hogy mennyire toljuk a gyerek feneke alá azt az anyagi lehetőséget, ami éppen nekünk rendelkezésünkre áll. Hiszen mi jók akarunk lenni, akarjuk a gyerek életét elősegíteni, de vajon hogyan segítsük elő igazán?
Azt gondolom, hogy aranyszabály nincs, mert tényleg különbözőek a lehetőségeink. A fontos az, hogy ne éljük az életet a gyerekek helyett, és hogy legyen kihívás az életükben, hiszen mi is emlékszünk, hogy mennyivel nagyobb sikerélmény az, amiért mi dolgoztunk meg, amit a saját kezünk munkája által érünk el, mint amit elénk tesznek a szüleink vagy mások. Azt mondanám, hogy a gyerekeinket ettől a sikerélménytől ne fosszuk meg, hogy ők szövik a terveket, megházasodtak akkor párban, közös álmaik vannak, és ezeket a közös álmaikat nyilván némi segít, de mégiscsak ők valósítsák meg, mert ezáltal erősödnek. Tehát ez mind beépül, ezek a sikerélmények, és ezáltal lesznek ők erős felnőttek, akik aztán képesek 2-3-4 gyereket fölnevelni, mert az anyagiakat alá tudjuk tolni. Kaphat autót, lakást, lakberendezőt, nem tudom micsodát, de ha nem szerzi meg azt a saját tapasztalatot, hogy önerőből képes, a gyereket megszülni már nem tudjuk helyette, és a gyereket felnevelni nem tudjuk helyette. Tehát amíg eljut odáig, hogy gyereket nevel, addig az élet más területén kell azt megtapasztalja, hogy ő képes. Saját erőből képes, saját erőből sikeres, a párjával, a férjével, a feleségével sikeres, és akkor fog eljutni odáig, hogy képes lesz sok gyereket vállalni, mert már rendelkezik azzal a tudással, hogy önerőből valamit elért. És ezt már előtte el kell kezdeni, tehát mielőtt a gyerek kirepül, már otthon olyan feladatot kell rá bízni, ahol a saját erejét, a szárnyait próbálgathatja visszatérve a madarakra. Tehát amíg itthon lakik, addig se végezzünk el mindent helyette, hanem kapjunk felelősségteljes feladatokat, és értékeljük ki a családban, hogy sikerült elvégezni. Ha nem sikerült, akkor vagy megdorgáljuk, vagy adunk ötleteket, hogy ugyanazt a feladatot legközelebb hogy fogja sikeresen elvégezni. Hát ez is egy tanulási folyamat, amit időben el kell kezdeni. És akkor sikeresek lesznek a gyerekeink az önálló saját életükben.
Még egy záró kérdést hadd tegyek föl, hogy abban vajon valami nagy trükk, vagy mennyire nehéz az, hogy az ember, amikor nevelgeti a gyerekeket, 4 gyerek azért már elhúzódik, jó pár év alatt jutunk oda, hogy ők mind nagyok legyenek, hogy az ember a házastársára úgy tekint, hogy hát te ki vagy, vagy hát tényleg idegenként nézünk egymásra, hiszen annyira lefoglaltak minket a gyerekek, a munkánk, az egyebek, hogy akkor különleges lehet egy üres lakás, ahol esetleg csak vasárnap térnek vissza, a csimóták, akiket mi korábban annyira sok energiával terelgettünk. Ebben van, menet közben is van amilyen titkos rendszer, mert úgy látom, hogy ti nem így jártatok, nem idegenként néztek egymásra, hanem találtatok fantáziát abban, hogy ketten maradtatok a nagy családi házban.
Én azt gondolom, hogy ez is csak akkor működik, ha folyamatában is azért figyelünk egymásra. Tehát azt nem tudom elképzelni, hogy egy pár nem figyel egymásra, kirepülnek a gyerekek, és akkor képesek újra felvenni a fonalat, és boldogan élnek, míg meg nem halnak. Tehát a gyerekek mellett is nyilván kell azt a gyakorlatot ápolni, hogy néha gyerek nélkül is egymásra figyelünk, és vannak olyan gyakorlataink, amik kettőnkről szólnak, és nem a gyerekekről. Ha ezt így működtetni tudjuk, akkor azt gondolom, hogy az elválás a gyerekektől is sikeres tud lenni. Tehát mi ezt a férjemmel úgy éltük meg, mint egy újrakezdést. Körülbelül ott vettük fel a fonalat, ahol abba hagytuk, amikor a gyerekek, mielőtt a gyerekek születtek volna. Úgy végig gondoltuk, hogy mi volt kettőnk életében nagy örömforrás, mielőtt a gyerekek születtek volna, mi az, amit mi ketten nagyon szerettünk együtt csinálni, amiben aztán kicsit talán akadályozva voltunk a gyerekek által, vagy csináltuk csak nem kettesben, hanem a gyerekekkel, és akkor elég hamar rájöttünk, hogy kettőnknek a biciklizés, a bringatúrázás. Mi Nászútra is biciklivel mentünk a Balaton felvidékre, előtte is Alpok összes ágóit megmásztuk biciklivel, és akkor én elkezdtem újra edzeni. Újra felültem a biciklire, és komolyabb edzéstervet dolgoztam ki itt a Pilisben, mert a férjem közben is sokat biciklizett, tehát én gyengültem el egy kicsit az utóbbi időben, de egy év alatt elég jó szintre hoztam magam, és akkor ott folytattuk, ahol annak idején abba hagytuk, nagy terveket szőttünk, túraútvonalakat rajzoltunk Ausztriában, Szlovéniában, Németországban, Franciaországban, és minden évben két nagyobb bicikli túrára megyünk most kettesben, a gyerekekkel, nem a baráti körrel, hanem egymásra figyelve, egymás ritmusát fölvéve, és hihetetlen örömforrás. Tehát tulajdonképpen megint egy új világ nyílt ki, valami lezárult, de egy hatalmas új lehetőség, folytattunk valamit, amit korábban kedveltünk, és nincs is idő bánkodni azon, hogy a gyerekek kirepültek, mert megtaláljuk helyette azt a tevékenységet, ami mindkettőnknek örömet okoz. Más vendégségeket is rendezünk, arra is jobban ráérünk, sok barátot hívunk, barátokkal találkozunk, velük kirándulunk. Hát egy kicsit változott, nem 180 fokot, de egy 60 fokot megint változott az életünk, és ez új dimenziókat nyit.
Hát nagyon sok örömöt kívánunk a Mária Rádió nevében is ehhez az újfajta élethez. Van-e valami, ami kimaradt, amit még szívesen megemlítenél, abból, amit te is így gondoltál arról, hogy a növekvő önállósodása a gyerekeknek, az vajon hogyan segítendő elő, vagy hogyan fest így egy ilyen korszakában az életnek?
Gondolkodtam még, hogy mi az az útra való, amit a gyerekeknek adunk, és egy jól működő nagy család, talán az az útra való a gyerekeknek, hogy őket egy nagyon erős védőháló veszi körül, és itt talán nincsenek egzisztenciális félelmeik, ami az érdekes, mert ha világsajtót olvassuk, akkor a félvilág, főleg a boldogabbik része Nyugat-Európában az klímaszorong, vagy éppen aktuális divat szerint valamitől szorong, és állítólag azért nem vállalnak gyereket meg családot, mert aktuálisan mindig van valami szorongani való, és ebbe a világban nem szülünk gyereket, mert nem tudjuk, hogy mi lesz. És azt gondolom, hogyha egy erős nagy családban nő föl egy gyerek, akkor a támogatás nem kívülről várja, nem az ad neki erőt, hanem van egy nagyon komoly belső erőforrás, arra tud támaszkodni, és nem lesznek komoly félelmei az életben. Kisebb félelmei mindenkinek vannak, de hogyha van neki sok testvére, van több generáció, aki összetart, és nem csak, nem tudom, papíron, hanem valóságban, rendszeresen találkozva, rendszeresen együtt időt töltve, akkor megtapasztalják, hogy biztonságban élnek. És a biztonságot nem egy szociális háló adja, ami jó, hogy van, egyébként addig működik, amíg a jól jóléti társadalom jólétben van, amíg nincsen krízis, nincsen forradalom, nincsen háború. Látjuk a szomszédos Ukrajnában, hogy háború esetén ezek a szociális ellátórendszerek rögtön bedőlnek, de hogyha egy erős nagy családban neveljük a gyerekeket, akkor ők bátrak lesznek, akkor ők vállalkozni fognak, hogy az életben valamit elérjenek, a szakmájukban, a munkájukban is vállalkozni fognak, hogy gyerekeket vállaljanak, több gyereket vállaljanak, mert egy biztonságos közegben nőttek föl, és nem lesznek valótlan, kívülről táplált félelmeik.
Hát ez így van, nagyon erős és összetartó családot kívánok itt a magyar nemzetnek is, meg a Mária Rádió hallgatóinak is, meg itt nekünk is, nektek is, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Remélhetőleg két hét múlva további érdekes témákkal folytatjuk a Kamassorok adását, abban a tárgykörben, hogy hogyan válik önállóvá a gyermek, hogyan éli át ezt a szülő, hogyan segíti ehhez hozzá, de elköszönnek a műsorvezetők.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán.
Otthon a családban. Kamassarok. Bodó Mária műsorát hallották.
Híreink következnek.
30 éves a Kecskeméti Szent Imre iskola.